Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
Az Európai Parlamentnek van egy összesített mandátumbecslése, amit hazai intézetek kutatásaiból agregált, és azt mondja, hogy a Fidesznek 13, a Jobbiknak 4, az MSZP-nek 3, a DK-nak 1, a Momentumnak 0 vagy 1 mandátuma lehet. Határon vannak éppen. Ha elfogadjuk ezt egy korrekt becslésnek, milyen politika következik ebből ön szerint?
Hát a mi számunkra egyfajta, hogy ennél jobb eredményt kell elérni, természetesen. Ismerem ezt a kutatást, ismerem azt a magyar céget, amelynek a kutatására ez épül.
Háromra is.
Akkor cégeket, akkor így pontos. Természetesen azt gondolom elfogadható és sikeres eredménynek, hogyha 2-3 mandátumot szerez a Demokratikus Koalíció. És nyilván azért küzdünk közösen is, hogy a Fidesz legalább ne szerezzen többet, mint amennyi szerzett 5 évvel ezelőtt, akkor 11-et szerzett.
Együtt küzdenek, külön küzdenek, szervezetten, hogyan küzdenek? Most csak az EP mandátumokról beszélünk.
Igen, hát ugye az eldőlt, hogy nem lesz közös lista, Momentum, Jobbik, sokan ezt kizárták, van olyan kutató, hogyha már kutatásokról beszélünk, lásd, Medián, amelyik azt kutatja, azt méri, azt elemzi, hogy nem is járnák jól vele, sőt. Viszont az kétségtelen, először az európai parlamenti választások történetében van párbeszéd az ellenzéki pártok ezzel foglalkozó politikusaik között, hogy nem együtt, de egymásról tudva, hogyan kell mozgósítani az ellenzéki szavazókat.
Valamilyen mozgósító üzenetet politikai tartalom nélkül?
Nem. Hát, de ugye a DK, amely konzekvensen régóta egy nagyon erős Európáért, az Európa Egyesült Államok történelmi ideájáért lép fel, nem pont azt képviseli tartalmilag, gondolom én, mint a Jobbik, amelynek volt egy nagyon hosszú szakasz az életében, amikor mondjuk, hogy Európa ellenes szöveget mondott.
Égett is a zászló.
Igen, szóval tartalomban azt hiszem, hogy nem feltétlenül kell megegyezni, egymásról tudni az nem baj, én szerintem az teljesen helyén való. A végén, hogy mozgósításban, hogy mind a 11 000 választó, mind a 11 000 szavazókörben legyen egy ellenzéki delegált például a kokáért, meg nem baj, hogyha beszélnek, sőt, azt hiszem, hogy az kívánatos.
De nem kell valamilyen tartalmi egyeztetést is csinálni, vagy lehetetlen tartalmi egyeztetést is csinálni Európa ügyében ilyen széles álláspontok között?
Nem tudom, hogy kell, azt tudom önnek mondani, hogy az ellenzéki pártok mindegyike, most már Jobbikot is beleértve, azért alapvetően egyetért azzal, hogy ennél egy egységesebb, erősebb Európa kell, lásd, európai ügyészség felállítása, hogy csak egy dolgot mondjak. Ebben mindenki egyetért a mi oldalunkon. Ezek ismertek, én azt nem látom nagy bajnak, hogy ha már nincsen közös lista, akkor egyébként ezek az apróságok, finomságok, ezek láthatóak lesznek.
A európai ügyekben értenek egyre jobban egyet, vagy csak olyan európai ügyekben, amelyről azt feltételezik, hogy azok, ha lennének, akkor az Orbán kormány gyengítenék?
Ez nekem egy bonyolult, hogy ön ezt feltette, ezt a kérdést, ne haragudjon.
Európai ügyészség.
Abban van egyetértés. Azt ön is tudja. Tehát valamennyi ellenzéki párt azt gondolja, hogy megállítani a Fideszhez közeli oligarchák európai pénzekből való gazdagodását, amely mögött szerintünk törvénytelen szándékok és aktusok vannak, az példa az Európai Ügyészséggel lehetne, és hát árulkodója el, hogy Polt Péter éppen tegnap mondta, hogy az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának meghívására nem tesz eleget, és nem fogja elmondani, hogy például miért nem vizsgálódik Olaf ügyben a miniszterelnök vejét érintő, nem Olaf ügyben, Elios ügyben a miniszterelnök vejét érintő közvilágítási botrány dolgában. Hát ez egy beismerő vallomás, hát azért lopnak, és nem akarják, hogy lebukjanak.
A DK Európai Parlamenti kampánya miről fog szólni?
5 évvel ezelőtt is egy meglehetősen világos programmal érkeztünk az akkori választásokra, és az egy nagyon sikeres választás volt a mi szempontunkból, nagyon fiatal pártként 10% körüli eredményt elérve, akkor egy 16 pontos programjavaslatot mutattunk be a választóknak. Most is egy hasonló program véglegesítése zajlik. Ebben természetesen szó van Európa nagy történetéről, látjuk ezt a vitát. Milyen lesz Európa? Olyan, mint amit Merkel és Macron mond, vagy olyan, mint amit Orbán és mondjuk Salvini mond. De attól tartok, hogy a választók, hogy mondjam, ennél több részletre kíváncsiak. Ezért aztán ugyanazok a szokásos kérdések jönnek elő. Közelítsük mondjuk a béreket egymáshoz. Természetesen ne legyen két különböző élelmiszerminőség Közép-Európában és Európa nyugati felében. Legyenek bizonyos mindenütt elvárt oktatási, egészségügyi standardek, hogy ne válasszon el ilyen nagy különbség különböző országban élőket. Erről kell azt gondolom meggyőzni a választókat, hogy helyes, és ez csak egy mainál erősebb Európa tudja megcsinálni, tehát azt gondolom, hogy az ilyen pártokat, például a DK-t kell támogatni ebben az ügyben. Az
európai bérek követelésére, mely, ha jól emlékszem, még a Jobbik programjában is szerepelt akkor, nem csak a DK-jében, még mindenki talán emlékszik. El kell ilyenkor számolni valahogy a választókkal, hogy mit tettünk az európai bérek felzárkózása érdekében?
Igen, ugye ott tartunk az elmúlt 5 évben, hogy az a gondolat most már az Európai Parlamentben, hogy a különböző életszínvonalon élő európai polgároknál, hogy hol mennyibe kerül a megélhetés, ezt figyelembe véve legyen mondjuk az elvárás, hogy a minimálbér nem lehet kisebb, mint az adott országban a létminimum. Ilyenről 5 évvel ezelőtt erről vita volt. Mi ekkor ezt képviseltük. Most ez már nem vita, ezt elfogadják. Azóta Németország, Merkel alatt mindig elutasította korábban, elfogadta például a kokáért a minimálbér követelést, és létezik is ez most már a német szövetségi szabályozásban. Persze, szóval az, hogy legyenek olyan ifjúsági programok, hogy tömegesen tudnak kispénzű fiatalok is utazni Európában. Ez egy új történet az elmúlt 5 évben. Vannak ilyen programok most már. Azt nem tudom, hogy a választóink mennyire követik közelről az európai történéseket, de gyanítom, hogy nekik ez meglehetősen messzebb van, és ismerve mondjuk a magyar nyilvánosságot, viszonylag keveset beszélünk arról, hogy mi történik valójában az európai törvényhozásban.
Például a bérfelzárkózás ügye az egy jó téma egy ellenzéki pártnak, amikor fő ellenfelük a kormány azt tudja mondani, hogy tessék megnézni a reálbérek alakulását az elmúlt 8 évben. És nem is nagyon kell többet mondania.
Ha az elmúlt 8 évben, akkor nincsen könnyű dolga a kormánynak. Ha az elmúlt 2 évet mondja, akkor igen. Hát olyan iszonyatos munkaerő hiány egyes szektorokban, hogy nem tudnak más csinálni a munkáltatók, mint bért emelni.
De vége ugyanaz.
Ami nagyon helyes.
Emelik a bért.
Nagyon helyes, amit részben éppen az fűt, hogy 5-600 ezer magyar elment itthonról. Ezzel együtt teljesen természetesnek gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan a saját bérüket, lásd Audi, a szlovák hasonló munkakörben dolgozók béréhez viszonyítják. Egy Aldiban egy pénztáros azt mondja, hogy lehet, hogy most nekem emeltek bért, de hogyha Neustadtban lennék, Ausztriában pénztáros, akkor 3-szor ennyit keresnék. Azaz szerintem az helyén való, hogy van egy ilyen követelés, hogy a tagállamok közötti iszatos bérfeszültség feloldására legyen egy közép vagy hosszabb távú program.
De ezt le fogják ő szerint a választók fordítani arra a kérdésre, hogy kit kell európai parlamenti képviselővé emelnem, mert kitől várhatom, vagy azt fogják mondani, hogy munkaharc kérdése a dolog. Ha van pozícióm, kiharcolom.
Részben igaza van a választóknak, hiszen ott van előttük az Audi példa, ami régóta az egyik legsikeresebb strike volt, és eredményes strike volt. Ez is kell. Sokkal erősebb szakszervezetek kellenének Magyarországon, részben törvényi szabályozás miatt gyengék a szakszervezetek. Részben a Orbán kormány által a melósok kárára módosított strike törvény miatt. Részben az érdekegyeztetés intézményrendszerének kiüresítése miatt. Tehát van itt itthon is feladat. A kampány meg nyilván sok mindent el fog dönteni, melyik pártról, melyik párt kampányáról fogják sokan azt gondolni, vagy többen azt gondolni, hogy na hát, ezekben van kiállás és koncepció, úgyhogy szavazzunk szerintem a DK-ra.
Listát ki fogja vezetni?
Az utolsó körös egyeztetések, nyilván DK-nál, az utolsó körös egyeztetéseknél vagyunk, ez nálunk az elnökség jogköre, tehát nem kell hozzá egy nagy grémiumot összehívni. Szerintem nagyon-nagyon gyorsan a közeljövőben ez a döntés ez meg lesz.
Mi a logikája egy ilyen döntésnek? mit mérlegelnek, milyen szempontokat mérlegelnek? A kint lévő képviselőket kell ilyenkor megerősíteni, a miniszter, a párt elnökének kell előállnia, húznia, hátul kell állnia, tolnia. Mit kell tennie? Mert van példa mindenre.
Igen, szóval nézem, persze mindenre van példa. 14-ben még, mi akkor hát 2-3 éves párt voltunk, akkor tudtuk, hogy például a Kokáért a választóik jelentős része nem tudja, hogy Gyurcsány Ferenc az a DK-ban politizál már. Mi mindig sokan azt hitték, hogy az MSZP-ben. Akkor nagyon észszerű volt, hogy én legyek a lista elején, bár elmondtam, hogy én nem fogok kimenni. Most ilyen dolog már nincsen, azt nyugodtan mondhatom, hogy én nem fogom vezetni ezt a listát. Ahogy a most formálódik a lista, az alapján azt tudom mondani, hogy olyan emberek fogják alkotni, akik ha bekerülnek, ha mandátumot szereznek, akkor ki is mennek. Természetesen ilyenkor mindig értékeljük is az eddig kint lévő képviselőink munkáját, megkérdezzük az ő ambíciójukat, feltesszük magunkba a kérdést, hogy egyik-másik képviselő hol tud többet segíteni nekünk, kint vagy itthon, és van szimbolikus ereje persze annak, hogy ki fogja vezetni a listát.
Milyen hosszú listát kell a jelenlegi mandátum szám ismeretében összeállítani? A lehetséges? Tehát a 22-t?
A lehetséges az bármilyen fura 63. Tehát a Magyarországnak jutó 21 hely háromszorosáig lehet listát állítani. Ad abszolút 63 embert meg lehet nevezni. Természetesen egy olyan párt esetében, mint a DK, azt gondolom, hogy nagyjából az elsőtőt fogják figyelni, ők egyébként is rajta lesznek a szavazólapon, az annak van nagyobb jelentősége, de azért érdemes hosszabb listát csinálni, mert részint ez a párton belül is, meg kívül is mutat egyfajta elfogadottságot, és ha valaki úgy dönt bármilyen, hogy hazajön majd ciklus közepén, akkor erre a teljes listáról lehet szabadon dönteni, hogy ki menjen ki helyette. Nem tudom, hol lesz a vége. 5 évvel ezelőtt 30-40 jelöltet neveztünk meg.
A listára való fölkerülés az a politikai párt melletti kiállást is jelenti nyilvánvalóan, mert csak olyan vállalja a lista, aki ott van.
Feltétlenül.
Ez nyilvánvaló, ugye? Ez bővíti az előzőhez képest a sort, vagy szűkíti, vagy nem tartanak még itt?
Szerintem majdnem minden politikai párt azt tesz, amit mi is teszünk, hogy aláírat a képviselőkkel egy úgynevezett politikai nyilatkozatot, megállapodást. Ennek az egyik része az, hogy egyetértek a demokratikus koalíció politikájával, azt támogatom, nem feltétlenül előírás, hogy mindenkinek párttagnak kell lenni, de azt hiszem, hogy az lesz a kivétel, ha valaki esetében a feltétel nem teljesül.
Említette az előbb, hogy kell, hogy az ellenzéki pártok az európai parlamenti választási kampányban is tudjanak egymásról, mert hogy külön indulnak. A politikájukat, hogy mivel kampányolnak, ezt valamilyen módon érdemes egyeztetni, vagy nem érdemes egyeztetni? Mert fölmerül a kérdés, hogy a választónak különbséget kell tudnia a pártok között tenni.
Mindent érdemes egyeztetni. Itt egy nagyon nagy változás történt lényegében tavaly november óta a magyar politikában. A centrális erőtérnek hívott politikai szerkezet legalábbis megrepett. Soha nem volt ilyenfajta együttműködés a parlamenten belüli ellenzéki pártok között, ez lényegében folyamatos, előzmény nélküli. Soha nem volt ilyen együttműködés a parlamenti pártok és a parlamenten kívüli tényezők, lásd, civilek, szakszeretek között. Ez egy új szituáció küszöbére visz legalábbis el bennünket, és ez ilyenkor meg természetesnek gondolom, hogy ebben a viszonylag rendszeres egyeztetésben jobban meg is ismerik egymás politikai programját, de nem hiszem, hogy mondjam, a párbeszéd véleménye, hogy ők mivel kampányolnak, az hatni fog a mi döntésünkre. Mi a saját meggyőződésünk alapján megyünk, sokadik körben egyeztetjük ezt különböző széles körökben. Rövid kampány lesz, április elején, közepén fog szinte mindenki elindulni, mi is nagyjából ebben az időszakban lassan építjük föl, hogy értsék a magyarok, hogy erős, egységes Európa az jobb világot teremhet, jobb egészségügyet, jobb bért, jobb oktatást, és miután ezt mi képviseljük legegyértelműbben, hát tessék, szavazzanak a DK-ra.
A politikai, ellenzéki oldalon lévő politikai pártok identitás problémáit, hogy kik vagyunk és mit akarunk, azt ilyenkor valamilyen módon tárgyalják? Vagy ez majd később jön?
Pár héttel ezelőtt
azért kérdezem.
Én nyilvánosságra hoztam egy dolgozatot, mondjuk így. Időként próbálkozom ilyennel. Ami részben azért született, vagy leginkább azért született. Mert ebben az új helyzetben az a szokásos felosztás, amit megtanultunk az elmúlt 8 évben. Fidesztől áll jobbra egy párt. A Fidesztől áll balra több párt. Ez, ha elindult el az együttműködés, ez közös identitásnak már nem volt jó. Hogyan lehet megteremteni az együttműködő ellenzéki pártoknak a közös identitását, hogy tudjanak arra válaszolni, hogy kik vagyunk mi, miközünk van egymáshoz, és kétségtelen, hogy viszonylag sok munkával, meg konzultációkkal én arra meggyőződésre jutottam, hogy mondjuk úgy, hogy van egy közös progresszív hazafiság, ami összekötheti ezeket a pártokat, ezt kell türelmesen építeni, ezért mondom azt, hogy merjünk hazafiak lenni. Életemben először a dolgozatot a nyilvánosságra hozatal előtt elküldtem a többi ellenzéki párt vezetőjének napokkal.
Mindegyiknek.
Azt is elmondva, hogy nem azért küldöm, mert meg akarom őket feltétlenül győzni az én igazamról, vagy nyilvános vitát akarok ebben provokálni, hanem azért azt gondolom, hogy a tisztességes, hogyha valamelyikünk egy nagyobb lélegzetvételű gondolatsort elmond, akkor a mostani helyzetben az úgy jó, hogyha a többiek erről korábban értesülnek, és nagyon helyesen válaszoltak is, úgyhogy zajlik ez a bizalomépítés, amit én kulcskérdésnek gondolok.
Osztották ebben a 30 oldalas dolgozatban lefektetett elképzeléseit? Azt neki rendben van?
Nem, ez túlzás lenne, ha ezt mondanám, és nem is élhetek vissza az ő bizalmukkal. Nem igényeltem az én levelemben, hogy mondjam, tartalmi egyeztetést. Ez tájékoztatás volt és udvariasság volt, amit ők megköszöntek és tudomásul vettek. Én azt gondolom, hogy túl kell azon jutni, hogy időnként csinálunk egyébként sikeres parlamenti akciókat. Egy más arcát mutatta meg az ellenzék tavaly december óta. Ez felbátorította az utcát is, ahogyan látom. Hogyha ennek jövőt szeretnénk teremteni, és készülünk az Orbán utáni új világra, remélem minél korábban el fog jönni, akkor mélyebbre is kell lásni, és hát ebben én tettem egy-két lépést, valószínűleg nem eleget, valószínűleg nem is tökéletes minden válaszom, de ezt a munkát is el kell végezni, ez egy hozzájárulás ahhoz, hogy egy erős, közös ellenzék legyen.
Közös programmal? Mert ha közös a program, nem kell több párt.
Ha ez a választási rendszer marad, és elindult az ellenzéki pártoknak a közeledése, akkor azt gondolom, hogy el fogunk odáig jutni majd valamikor, hogy egy szorosabb intézményesülő együttműködés is legyen. Most az EP választásokon még nem lesz. Szerintem ősszel már legalábbis informálisan jó néhány nagyvárosban biztosan lesz. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül, hogy írnak írásos és országos megállapodást, de tekintettel lesznek arra a szempontra, hogy ahol lehet ott a Fidesz-szel szemben, csak egy ellenzék induljon. Ti itt, ti ott, ti amott, mi meg itt. Én szerintem ez jó, és hogy ez 22-ig elvezethet-e egy formálisabb, egységes ellenzéki szövetség megalakításáig, ezt nem tudom. De most először azt mondom, hogy ez is benne van a pakliban, hogy valamennyire formalizálódik az együttműködés.
Az látszik, hogy mi az, amit nem akarnak, ez az Orbán kormány működésének folytatása. Az mikor kezd el majd kiderülni, hogy milyen Magyarországot akarnak, ha úgy alakulnak a dolgok, ahogy önök szeretnék?
Hát mondjuk ez a bizonyos merjünk hazafiak lenni dolgozat az abban előrelép, hogy bizonyos alapjait megteremti ennek a dolognak. De itt azért mára az újdonság az, hogy, és akkor beszéljünk erről világosan, hogy a demokratikus ellenzéket, ami összekötötte korábban egy demokratikus jogállami, az emberi méltóságot tiszteletben tartó Magyarországot, és akkor innentől kezdve meg azok a viták, hogy hány kulcsos adó van, őszintén szóval azok már nagyon jó viták, bár erről vitatkoznánk, én úgy látom, hogy hát helyenként iszonyatos korábbi évek után a Jobbik ezt elfogadni látszik. De kétségtelen, hogy ez ennek a történetnek a legnehezebb része. Hogy egy korábbi radikális jobboldali pártból képesek lesznek-e a Jobbik támogatói, a Jobbik vezetői egy mérsékelt, mondjuk úgy az európai centrum felé mozgó pártot csinálni. Ha igen, akkor megteremtődik egy hosszabb távú együttműködésnek az alapja. Én azt szeretném, ha így történne. Szólni is próbálok mindig a Jobbik szavazóihoz is, hogy lássátok be, sikeresen az országot kormányozni, és sikeresíteni csak középről lehet.
Lehetséges például a Jobbiknak ezt az ugrást megtennie, akit a úgynevezett demokratikus ellenzék kizárt a sorai közül, mert voltak olyan nézetei, amelyek valóban nem voltak alkalmasak arra, hogy bármiben közösen táborokat akar csinálni, zászlóégetés, antiszemita megjegyzések, listázás, stb. Stb. Ez átugorható?
Hát amennyire én emlékszem, itt azért ez a folyamat nem tegnap kezdődött, de az is kétségtelen, hogy olyan mezem ellentmondás nélkül is nincsenek a végén. Von a pártelnök vezetése alatt elindult el a párt egy mérsékelt irányvonal felé. Ők akkor ezt úgy hívták a szlengben, hogy cukisodás. Azt hiszem, hogy ők se szerették, még én sem szeretem ezt a kifejezést, de értem, hogy miről szólt. Azt gondolom, ez a folyamat tart most náluk. Nem fejeződött be. Ez bizonyosan így van. De azt látom, hogy mikor egy színpadon vagyunk a Jobbikkal, sokszor történt most ez december óta, egyetlen egy vállalhatatlan mondat nem hangzik el. Amikor közös akció van a parlamentben, akkor ott egyetlen egy vállalhatatlan gesztus nincs. Tehát itt valami zajlik, ami a tekintetben ígéretes, hogy egy persze színes, de európai polgári ellenzék létre tud jönni. Nem én mondtam, hogy ezek rendes, hazaszerető fiatalok, mondjuk Vona Gáborikra, hanem Orbán Viktor. És az is teljesen világos, hogy most, amikor fenyegeti az Orbán féle hatalmi rendszert a mi együttműködésünk, most a korábbi Jobbik-Fidesz együttműködés, akár lelki, akár politikai együttműködés helyre, hirtelen a Fidesz lett a leginkább Jobbik ellenes párt. Értem én a politikai szándékot, megpróbálni homokot szórni itt a fogaskerekek közé, nehezíteni ezt az együttműködést. Ez a Fidesz politikai érdeke, nekünk pedig az az érdekünk, hogy a Jobbik minél sikeresebben menjen végig ezen az úton.
Az önpártjában, a demokratikus koalícióban sem hangzanak el erős mondatok egy DK-Jobbik együttműködés esetén? Nem mondják azt, hogy elnök úr, hát nem emlékszik, mi történt?
Tibor, nincs együttműködés. Tehát ahogyan ön mondja, hogy nincs együttműködés, nincs közös lista, nincs közös program. Az, hogy nagyon profán leszek, és a mi hallgatóink között sokan vannak értelmiségek és jól képzettek, ne értsék félre. Ha ön utálja a tökfőzeléket, és én is utálom a tökfőzeléket, attól mi nem biztos, hogy barátok vagyunk. Ugye érte, hogy mire mondom? Hogy a Jobbik velünk egyezően föllép Orbán rendszerével szemben, az még nem szövetség. Az még nem együttműködés. Az, hogy közösen kivonulni a parlamentből. Hát a parlamentben meg mindig valamennyire együtt kellett működni, tehát azért őszintén szólva, ez önmagában nem elég ahhoz, hogy azzal vádolja valaki mondjuk a DK-t, hogy akár csak egy percig is elfogadhatatlan múltbéli kijelentéseket és gesztusokat. Nem. Ez teljesen világos, hogy én meg a demokratikus koalíció mi mellett van. Az is világos, hogy a Jobbik múltjában nagyon sok ilyen történet van. Ez is világos. A Fidesz képviselője Wittner Mária nem mondott, hogy mondjam, olyan mondatokat és tett olyan gesztusokat, amit az embernek égnek állt a haja. Ő áldotta meg talán a Jobbik országzászlaját, vagy mi a csodát. Szóval én a Fidesztől nem kérek tanácsot, ne haragudjon, hogy hogyan kell bánni a Jobbikkal. A Fidesz mindig a maga érdekein, ha kell, akkor váltogatja az elveit. A mi elvünk az, hogy bármilyen érdemi együttműködésnek csak akkor van létjogosultsága és lehetősége, hogyha betartunk bizonyos szabályokat. Böcsüljük egymást, mikor vitatkozunk is. Nem listázzuk egymást. Nincsenek táborok, nincsenek náci gesztusok. És azt remélem, hogy azt a Jobbik választó is értik.
És a Jobbik maga fogja érteni? Kell valami gesztust látniuk tőlük, hogy a bizonyítsák, hogy most már értjük, megjavultunk?
Én nem tudom, én nem ilyen vagyok. Én abból indulok, most tényleg ki, és őszintén beszélek erről, hogy némi empátiával belátó, hogy ez valószínűleg nem egy könnyű folyamat egy ilyen pártban, hogy látva az elmúlt hónapokban mit tesznek, mit csinálnak, hogyan viselkednek, az legalábbis ígéretes. Azt szeretném, hogyha így is történem, mivel tudnák nekem bizonyítani. Napokban olvastam a Jobbik frakció vezetőjének az interjúját, tegnap előtt, vagy adott egy nagyon hosszú interjút, részben magyarázva a múltat, választ adva néhány mai dilemmára is. Abban én értem a szándékot, hogy mivé akarnak válni, és alapvetően tisztességesnek is gondolom például, amit a frakció vezető úr mondott.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.